Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Dávid király tornya, elefántson torony, Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye, könyörög életünk, mennyország ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, könyörög életünk, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynője, pátriárkák királynője, könyörög életünk, próféták királynője, apostolok királynője, vértanúk királynője, hitvallók királynője, könyörög életünk, Szüzek királynője, minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe fölvett királynő, könyörög életünk. Rózsafűzér királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörög életünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk Jézus.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid fajtanod, s testi és lelki jó létnek örvendjünk, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, s örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, és ervét a bónap bajnak eloszlati van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törít meg, ő imádni gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínjanak, mutasd meg, hogy anyádkod. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána epedek, anyám, te jóságos kegyelmed, anyám, te hatalmas védelmed. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földre ménye mennek ékességet. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztosan mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden valsóban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámulatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, a te segítségedért esdeke, vagy közben járásodat kérte. Uram, hasonló bizalommal lelkesítve sietek hozzád, szűzek, szent szűze. Hozzád járulok, anyám, mint szegény bűnös, sóhajtozva borulok a te lábaid elébe. Nevesd meg szavaimat örök igének, szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen. Szorongattatásunkban hozzád folyamodunk, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük, hivatkozva arra szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézus gondoztad, könyörögve kérünk, tekintsre kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, s támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazz Jézus Krisztus választott nemzedékét, te a szent család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető atya, tévegés és omlottság méteit. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, mert a sötétség hatalma ellen harcolunk. S miként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől s minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba mindnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, s a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Menjenek királyném asszonya, örülj szép szűz, halleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál,
örvendes szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk Istenünk, te egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására az örök élet örömeibe eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
ér színében az oltári szentségben. Jézus kenyér színében az oltári szentségben. Kérdett feje
légy örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő Isten fölség, Isten és ember Krisztus Jézus, minden áldás élő úgy feje. Mennyi is föld, Ura Istenek, itt az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulván imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eredelére, te magadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség eszentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen az ő szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isteni és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isteni és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szentsége szíve.
Áldott legyen Jézus szentsége szíve.
Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szent József a szent szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Tantum ergo sacra.
manam de celu prestitistis eius. Alleluia.
Omne directa mentum isti habentem. Alleluia.
Orimus Deus finobis sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti. Tribu equisumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Életveszélyes állapotban helikopterrel szállították a Besztercebányai kórházba Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akit szerdán Nyitra bányán a kormány kihelyezett ülése után lőttek meg, közölte a szlovák kormány hivatal sajtóosztálya. Hozzátették a kormányfőt tekintettel az életmentő beavatkozás sürgősségére, és az intézmény közelsége miatt szállították Besztercebányára, és nem Pozsonyba. A következő órák sorsdöntőek lesznek, írták a szlovák kormányfő közösségi profilján. A szlovák kormányfőt sajtóinformációk szerint 2-3 lövés érte a mellkasán és a gyomrán. A feltételezett elkövetőt elfogta a rendőrség. Sokkolónak és megdöbbentőnek nevezte a Robert Fico szlovák miniszterelnököt ért merényletet a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán szerdán. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ki gondolta volna, hogy ilyen durva támadás történhet Közép-Európában. Reménykedünk a minél gyorsabb felépülésben és imádkozunk is érte, írta a miniszter. Kiemelte, nagy szükség van Robert Ficóra a szlovák és az európai politikában. A június 9-i választásokon való részvételre és a keresztény értékeket felvállaló jelöltek támogatására buzdították a hívőket szerdán közzétett felhívásukban a romániai katolikus püspökök, a romániai római katolikus és görög katolikus főpásztorok május 13 és 15 között Nagyváradon a román püspöki konferencia keretében tartott plenáris ülésükön fogalmazták meg választási felhívásukat. Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban arra kérik híveiket, hogy a választások közelettével tudatosítsák magukban a közösség jövőjének alakításában betöltött szerepüket. Most nyíltan fel kell vállalnunk azokat az értékeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a keresztény közösség fejlődjön és növekedjen. Arra kérünk benneteket, hogy olyan jelölteket támogassatok, akik lendületesen és megújult elkötelezettséggel kívánják szolgálni az egységet az evangéliumi tanítás fényében, a béke és a demokrácia megteremtése érdekében, fogalmaznak választási felhívásukban az egyházi vezetők. Arra intik a híveket, hogy azok mellett köteleződjenek el, akik eddig is képviselték és a jövőben is képviselni akarják a közösséget, akik részt vesznek a társadalom fejlesztésében és építésében, akik a közjót, az erkölcsi értékeket, az egészségügyet, az oktatást, a gazdasági lehetőségeket, a kultúrát és a vallási jelenlétet támogatják a társadalmi életben. Az első szociális kérdésekkel foglalkozó 133 éve közzétett pápai enciklika a Rerum Novarum napjainkat illetően is fontos üzeneteket fogalmaz meg, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Pécsett. 13. Leó pápa enciklikája az állam gazdasági szerepét kritizálja, nemet mond a liberalizmusra és a magántulajdon elismerésével nemet mond a szocializmusra, hívta fel a figyelmet Szili Katalin a Munkás Tanácsok Országos Szövetsége nyugdíja tagozata és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász megemlékezésen. Felidézte 13. Leó pápa összesen 85 enciklikát adott ki társadalmi kulturális kérdésekről, a Rerum Novarumot pedig éppen 133 esztendeje 1891. május 15-én tette közzé. Végül az időjárásról. Csütörtökön északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor is kialakulhat. Délnyugaton este felé az ég is megdörrelhet. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 4 és 13 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 19 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Milyen volt az élet az esztergomi hittudományi főiskolán az 1960-as évek első felében? György Deák Márton atyával beszélgetek, nyugalmazott felső krisztusvárosi plébánossal. A rektor az a szemináriumnak az első.
Igen, dr. Budai János, jogtudós volt.
Végig volt a rektor a te időd alatt?
Végig, nem, mert a végére jött a Vajda atya lett, aki zebegényi plébános volt. És
mi a keresztneve?
Vajda József. Ugye azt tudtuk róla, vagy tudtuk, hogy ő protestáns szülőktől származott, és hát nagyon keményen vallotta a dolgait, mindig mondta, tisztelendő urak, szabad a kispapnak szórakozni? Na csak ez volt a stílusa. Uh-huh. Ugye egy elég nagy tudás. Most őszintén nem emlékszem, hogy mit tanított. Hát visszaemlékezve elsőbe, tehát a tantárgyakra részben most már nem mindegyikre emlékszem, de dr. Csányi József volt, aki a filozófiát tanította. Nagyon szigorú volt. Hát csak mondom, hogy a 11 elsősből fél évkor 5-öt megbuktatott.
És latinul ment az óra?
Latinul, akkor minden latin. Különféle könyvek voltak, és ugye mondta is mindig, hogy a filozófiát ezekből a könyvekből, a Grett, ez egy bencés filozófia történet volt, azt ő tudja 4-esre, mert az Isten tudja 5-ösre, akkor ő tudja 3-asra, és akkor Reichstadler, mert az volt ilyen két kis könyv, ugye, azt két éven keresztül tanultuk, azt 7-esre tudja, nekünk meg volt az 1-es és a 2-es között, na ez csak így kisörkítva mondom, ez volt a... Igen, és rögtön latinul kezdett beszélni, hát nekem annyiból szerencsém volt, mert én a Vörösmarty gimnáziumban tanultam latint 4 éven keresztül, és hát ugye nekem nem voltak ilyen gyakorlatilag ilyen probléma, hogy van a mondatszerkezet, meg stb. De akik velem jártak, jó páran nem tudtak latint.
Tehát aki nem egyházi gimnáziumból,
vagy külön, nem egy... Külön tanít latin tanulára volt, 3. évig latinul is tanultak, szóval együtt a tudással, hogy a vizsgákra minden, hát különféle módon tudták ezt elsajátítani. Persze be lehetett szólni magyarul is, és akkor hát segített a tanár, hogy ez érdekes volt, mert sokakat ilyen készületlenül ért, mert latint kellett tanulni.
Ki volt a latin tanár?
A latin tanár Szalóczi Pellbárt.
A Ferences.
Ferences, uh-huh. Igen, ő volt. Tehát ő nagy író is volt, ilyen költészette is foglalkozott minden a Pellbárt atya. Ő volt a spirituális, egy fontos személy a szemináriumban.
Végig ő volt a spirituális a te idődben?
Ő nem. Utána váltás volt a visegrádi plébános.
Gyimesi Gyula.
Ő jött be a spiritualitásra a szemináriumban, Szalóczi Pellbárt helyett. Olyan volt, hogy a doktornak nagy szerepe volt, mert az első hónapokban ő intézett mindent, hogy mit csinálj, merre, meddig, hogyan. Ugye, és volt egy ilyen feje, de csak érdekességképpen mondom el a Pellbárt atyáról, hogy be kellett, ő volt a spirituális is, tehát a kispapoknak a gyontatója egyik, de a szemináriumban mindig, amikor gyónási nap volt, más is bejött, ugye? Ketten is bejöttek gyontatók.
Tehát nem kellett a spirituális gyónni?
Nem, más is ugye gyontatott, és azt mondta a Désferi, hogy menjünk be hozzá, és hát kérjünk olvasni, lelki olvasmányt, ugye? Hát én még kis naiv, hogy a Bibliát olvastam, de bementem, és hát mondom, hát kérem a spirituális atyát, hogy legyen szíves, adjon valamilyen könyvet.
Aha.
Erre látom, hogy leereszkedett az arcán a fel. Mi az, hogy valamilyen? Tehát nem konfidenciális címmel mentem, ugye, be. Alig találtam meg kifelé a kilincset, egy szigorú ember volt. Egy első látása az volt, ugye, szinte légneműen közlekedett a szeminárium folyosóin, minden, szóval alig vékony alkatú ember volt a Pellbárt. Aztán tanított filozófiát dr. Boda László.
Később morális tanított
majd. Az is, szóval később változtak ezek a dolgok. Biblikumot az dr. Bartl Lőrinc tanított.
Ő a Lőnci bácsi?
Lőnci bácsi, igen, igen. Aztán, aki még tanította sokat a szemináriumban, az alsósoknál, az a Bezák Miklós volt. Lelktudású ember volt, ahogy mondtam. Kicsit irányítani kellett, hogy az anyagot végig tudjuk venni, mert hát már lassan vizsgai időszak volt, most viccesen mondom, még csak a 5. tételnél tartott, na, ez sarkentve mondom. Azután hát a Gianics József tanított, aki visegrádi plébános volt, ugye ő is tanított pastorálist, akkor éneket azt a László Gábor tanította, a Regnumi atya volt, a Bazilikában volt ilyen fő énekes, meg orgonaművész, minden. És aztán, hát még aztán később a Parádi Gyula lett, aki ott dolgozott, az később bakástéri plébánosként halt meg, ott van eltemetve.
Ő az, aki titkos püspökként is beszélnek
róla? Nem írom alá, de...
Ne, értem csak, de ő
az. Őről van szó, igen, és másik a Rózsavölgyi atya.
Igen.
Ugye? Hová még mondták a Rédei atyát is, az egy is egy szent életű papot, később a Bakástéren lakott, akkoriban volt ez a püspök dolog. Ő ugye Sárisápnak Vörös Moszkvában volt plébános hosszú ideig. Az egy ilyen kommunista bányász volt.
Nyírit nem említett egy
Nyírit Tamás engem nem tanított, mert amikor már elértem negyedévet, akkor már nem ő volt.
Értem.
Tehát addig ő
tanított. Igen, tehát Bóbercet tanította, de igen,
már nem. És az egyháztörténelmet azt a dékány Vilmos tanította.
A későbbi segédpüspök,
igen,
és
saját jegyzetéből, igen, piarista volt ő, és a jogot, azt mondja a rektor, dr. Budai János, nagy jogtudós volt az öreg úr. Voltak. Tehát ezek voltak a fő tanár. Ja, még jött egy ferences atya, a Margit körútról, ez orvos volt, most a neve nem jut eszembe, kisfia Topolinoval.
Gábris Grácián lehetett a ferences szerzetes, aki a kínai misszióban működött 1934 és 1940 között, és 1951-től ő volt a Margit körúti plébános, és ezek szerint ő járt fel az esztergomi kispapokhoz.
Minden héten egyszer, vagy két hetenként feljött, és ilyen orvosi dolgokról tartott nekünk előadást. Mindig krákogott az öreg úr, kis Tviát Topolinóval jött Budapestről. Tehát volt egy ilyen etikai, meg biológiai dolgokkal kapcsolatos dolog volt.
Milyen időközönként kellett gyónnotok?
Vagy hát aki akar, bármikor gyónhatok.
Ezt gondolom, értelemben,
de úgy emlékszem, hogy ez havonta egyszer volt, ami logikus.
Első péntek előtt talán, hogy ilyesmi vagy.
Pontosan. Ugye a Faller kanonok úrra emlékezem, ő járt be, meg még a ferencesektől egy valaki. Tehát ez volt, az a gyontatási délután volt.
Miben különbözött a vasárnap a hétköznapoktól?
A vasárnap az egy kicsit más volt, mert ugye renger, fölkelés, stb. Mise.
Nem a bazilikában?
Oda föl kellett menni.
De vasárnap, ugye? Hát a vasárnap mise a bazilikában volt.
Bazilikában volt, igen. Föl kellett menni, és akkor 9 órai mise volt a bazilikát.
Az a konvent mise, vagy mi az? Vagy nem,
igen,
az volt?
Kanonokoknak is ott kellett volna lenni mindegyik. De hát voltak, akik ott voltak. A meccsomó kanonok nem Esztergomban lakott, hanem már akkor is úgy volt.
Igen.
És akkor hát ott az eltartott olyan 10:30-11-ig, még vissza kellett menni a szemináriumba, és hát ugye néha odálltunk egy-egy kanonok mellé, hogy odahívott, hogy ki vagy velünk, a Tóth Kálmán, nagy biblikuson, és el lehet lemenni, mert botta játszik, majdnem egy fél óra volt, úgyhogy az elveszett a kispapnak az idejéből, mert ugye akkor hazament, akkor ebédig szabad idő volt, úgy emlékszem rá. Akkor tartotta a prefektus a fejtágítót is, a dékány elmondott egy-két dolgot. Volt a, hogy is jelják, a papi illem, Tóver Vilmos, papi illem kódex című könyvéből olvasott, illetve beszélt nekünk arról, hogy a papnak hogyan kell viselkedni. Ami nem volt butaság, meg akkor se, mert hát ugye, mit tudom én, sárga zokni van, ne menjen misén. Most ilyeneket mondok meg, hol van a tabernákulunk, úgyis meg. Szóval ilyen papi élemkód, ez egy kétkötetes munka volt, tehát ebből is, meg a következő dolgokat is, amit akart a prefektus közölni velünk, akkor hát ez volt.
A prefektus és a spirituális között mi a munka megosztás?
Hát a spirituális a punktázott, ő volt mindig a punktázó,
igen,
és a kispapok lelki kérdésekkel hozzámentek, de itt még nekem, ahogy mondtam, a Szalóci latin tanított, mert ő tudta a latin.
Igen.
Tehát ő volt a prefektus, meg egyháztörténelmet tanított a dékány Vilmos. Tehát ő volt az, mondanám, a közvetítő, meg a hétköznapi dolgokkal foglalkozó tanárpap.
Igen. A Szalóci példát az a ferenceseknél lakott, és átjárt hozzátok?
Nem, pedig... ott lakott.
De nem ferences csuhába járt nálatok?
Nem, fekete reverendája.
Igen. Beöltözés. Hogyan lett reverendája
az első napnak? Évben nem. Azt mondta Bart Lőrinc, hogy csak anekdota szed, de igaz. Öcsém maga csak egy reverenda fogas. Ugye mondta?
Ez mit jelentett?
Hát az, hogy...
ez egy leszólása volt az a személyiségnek?
De bízd el magadat, vagy valami ilyesmi. Mm-hmm. Volt a Lönci bácsi, mert így hívtuk őt. És akkor utána ott volt egy apáca, ott a templomnak egy kis zugában ilyen kis terem volt, ez szabászati hely volt. És aztán később ugye minden kispapról másodévre vettek egy ilyen mintát, és akkor csinálták a reverendát, ugye, amíg beöltözés volt.
Tehát másod évben az egy külön ünnepi alkalom volt, a beöltözés?
Szeminárium, igen, beöltözés.
Második év elején?
Ez a második év elején, így emlékszem, vagy novemberben, nem tudom, ekkor, és ugye ez egy ünnepélyes dolog volt, mert a papi rendeknek is tonzúra, meg minden, ezek külön ünnepet kaptak. De össze is voltak vonva, mert amikor tonzúrát kapott mondjuk egy másodikos, amikor eldőlt, hogy marad a szemináriumba, ugye a körbenyírás a papoknak, ez csak már jelképes volt. De akkor például aki szubdiákonus volt, vagy gyertya, akolitus, mert ezeket mind vettek.
Meg lektor.
Lektor.
Ezekkel akkor, menjünk majd végig, hogy ezek
igen,
micsodák.
Akkor azokat egyszerre szolgáltatták ki a bazilikába legtöbbször.
Jó, tehát akkor a beöltözés másodévben van.
Másodévben, igen.
A kisebb rendek fölvétele az mikor volt esedékes, vagy hogy volt ez?
Erre konkrétan nem emlékszem, de a nagyobb rendeket, tehát természetesen a szubdiákonus, mert akkor még volt ilyen diákonus, presbiter, azt mindig a május-júniusban, sőt volt, amikor egyszerre volt a papszenteléssel is. Az ritkábban volt, mert külön volt, tehát a diákonátus és a szubdiákonus az egy külön ünnep volt. A papszentelés az meg a
hát persze, az
spic, nem. Ugye. Tehát így teltek ezek a napok. Azt mondtam, hogy a szombat az más lett, ugye akkor délután elmehettünk, 6 óráig délután, ebéd után, ment futballozni, vagy sok lehetőség nem volt, mert olyan messzire nem tudtál elmenni. Általában a hegyekbe mentünk ide föl.
És a vasárnap vége a misének?
2 óra szünet volt, míg hozzáértél, mert jött az ebéd. Ebéd után, a vasárnap, most ezt nem emlékszem, de azt hiszem, akkor nem mentünk ki, hanem benn voltunk. Ugyanúgy volt stúdium.
Vasárnap is
stúdium. Ugyan meg ment a forgatókönyv. Tovább ez volt a gyakorlat. Ugye azt kell mondanom, hogy akkor meleg víz nem létezett a szemináriumban, hanem ilyen folyosókon, amit a szél, mert minden...
Ilyen vályukban mosakodtatok.
Igen, egy ilyen hosszú vályú, mint a állatkák is sorba állnak. Mindenkinek volt egy csapja, úgyhogy csak hideg víz volt.
Sose volt meleg ünnepnap se?
Nem. Egyszer egy héten volt fürdési nap. Akkor fűtöttek, ilyen kazán volt, tehát ezt is a kispapok csinálták, tehát volt egy-két ilyen ember, akik fűtők voltak, érted, és akkor fölfűtötték a különféle anyagokkal, állítólag még könyvekkel is, nem most egy... És akkor hármas izé volt, be voltunk osztva, 3 fűtő volt, zuhannyal, és akkor azt hiszem 5 vagy 10 percet lehetett bent lenni. Legfűtött az ember. Érdekes anekdota volt, hogy ott a fűtőhely mellett volt egy hatalmas 4x3 méteres nagyon sötét festmény. Senki se tudta, hogy miért van ott, vagy hogy került oda. Csak azért említem meg, mert kiderült, hogy ez Maul Perchnek, annak a híres német-osztrák festőnek volt a alkotása, és ezt később átvitték a Keresztény Múzeumban, mert kiderült, hogy ez nem a
Perch. Vagy nem akármi.
Bizony, bizony. És akkor hát ott van már, én is láttam, mert jó pár évvel ezelőtt a képtárban, eseki képtárban ott volt ez a kép. Maul Perch egy jeles festő volt, rengeteg helyen festő.
Hogyne, hát a Sümegi templomot is ő festette ki. Igen. És
hát így tudtam, el is vitték.
Idén 300 éves évfordulója van.
Hát ott a izén mellette is megemlítem, volt egy infirmária terem, a beteg kispapokat elkülönítették, levitték abba a terembe, és hát orvosa volt az öreg, most nem jut eszembe, ott a sarkon lakott a bazilika felé, mert egészségügyi vizsgálat is volt a felvételkor. És ő járt be a doktor úr. Ugye. Akkor valamikor egy havonta, 2 havonta volt, hogy a Borbé is bejött. Tehát arra sem mehettünk ki, hogy...
Fodrászhoz nem mehetetek ki?
Nem mehettünk ki, hanem ott volt a hajnyírás ugye, a szemináriumban. Hát a kopaszok előnyben voltak, viccesen mondom, de tényleg jött be, egy Borbé jött be, emlékszem. Tehát elég be kellett előre jelentkezni.
Még ez a tonzúra az érdekel. Az mit jelentett?
A tonzúra, a papi rendek, nem a legagyosabb fog, a papi, bekerültél a klérusba.
Értem.
Tehát ez régen ugye itt közé...
Pilises fejek, tehát valamikor, igen.
Azt kivágták, itt már csak jelképes volt, így belevágott a püspök úr, és akkor hát, ugye, hát így meg tonzulált. Klerikus lettél.
Igen.
Egyházi törvény már vonatkozott rád.
Lelki gyakorlat.
Minden évben meghívott spirituális volt, aki tartotta a lelki gyakorlatot.
A spirituális hívott meg valakit, aki tartja a lelki gyakorlatot.
Úgy döntött a szeminár erőjárság, vagy most nem tudom, a Pongrácz atya, Gál Ferenc, a Gyimesiről, Griner Gyula, így hívták a visegrádi plébánost. Hát ez minden évben volt. Egy szilenciumos, hétnapos lelki gyakorlat.
Hétnapos?
Hétnapos.
És ez Nagybőjtbe lehetett, vagy nem?
Nem, rögtön az nem Nagybőjtbe volt, hanem szeptember-októberben.
Értem, tehát tanév első felében.
Tanév első felében volt, igen. Annak külön napi rendje volt, punktákat adott, tehát akkor többet adott, tehát 3-4 punktát adott a lelki gyakorlat vezető.
Elmérkedési szempont, magyarul a punkta, ugye?
Igen, és akkor úgy mondanám, hogy a reggeltől kezdve, már persze mi se volt, háromszor, négyszer jelent meg a szószéken, és elmondtad egy punktát, egy elmérkedést, amit mi leegyezettünk, és elmérkedtünk rajta.
Igen. Ugye?
Tehát akkor szilencium volt, ugye, hát nagyjából meg is tartottuk, és akkor, hát persze a lelki gyakorlat vezető is, hát ő gyontatott is.
A liturgia végzés, hogy tanulja meg a kispap, illetve a szónoklásra hogy készítik föl?
Hát is. Igen, ezt homiletikának ugye hívják. Ez is volt az egyik tanár, dr. Boda László, azt hiszem ő volt ennek a ellenőrzője. Hát a kispapoknak egy kezdve, az elsősöktől kezdve, egy évben egyszer egy prédikációt kellett elmondani a kápoln a templomnak a szószékéről.
Többi kispap jelenlétében.
Hát így néztek tőle minden, stb. Úgyhogy, hát van, akinek jobban sikerült. Viszont a étkezéskor, mert ott se lehet el beszélni, mikor ebédkor, hanem mindig ki volt jelölve valaki, aki hát a...
Fölolvasott?
Vagy olvasott, vagy elmondott egy verset, vagy valami ilyesféle. Volt egy kollégám, emlékszem rá, fölment a szószékre, azért mondom, mert nagyon érdekes, hogy verset kezdem azt mondja. Vörös Sándor a dal madárát tesz. És erre lejött.
Könnyen megúszta.
Igen, igen. Hát voltak hogy Toldi első verszak, minden, de nem, szóval nem lehetett olyan hosszú. De ez egy olyan gyakorlat volt.
Igen.
Sok csodálkozó kispap előtt el kellett valamit ugye, mondani, hogy ilyen volt. Ez a dékány most nem tudta a műletikát.
Hogy tanultátok a misézést?
Hát azt már csak a végén. A liturgia tanítója, még a régi ritus szerint latinul, ugye emlékszem, hogy hogy tartod a kezedet, hogy 10 centivel följebb, mit tudom én, minden, és ebből kellett vizsgázni. Hát nem nagy kunszt volt, hát hiszen minden nap
láttuk,
igen, és hát, de latin volt, tehát forogni úgy kellett, nem volt még szemben miséző oltár, úgyhogy akkor még nem volt, tehát a régi tridenti ritus szerint ugye csináltuk ezt. De ez csak mikor már papszentelés előtt volt, tehát amikor
igen.
Már az a külön lelki gyakorlat volt a papszentelés előtt az ötödéveseknek. Hát még megemlítem, mert szoros dolognak tűnő dolog volt, amit elmondtam, de volt lehetőség a sportolásra, és azt csináltuk éjjel-nappal, biztosan mondom, hogy akár a szigeten volt, a tanár is kijött velünk, és aztán még egy ilyen kis lazítás volt, hogy minden esztendőben valamelyik szemináriumot meglátogatta az egész szeminárium. Voltunk Egerbe, voltunk Szegeden, voltunk a görög katolikusoknál, még élt akkor a Dudás püspök úr. Ez mindig jó volt, ugye, Csongor, reggel 5 órakor kellett fölkelni, mert mit tudom, 6 órakor ment a vonat Esztergomból Dorogon át Budapestre, és onnan a megfelelő gyors vonattal. De ott is úgy volt mindig elmérkedés Dorogig, tehát fölültünk a vicinálisra, és akkor csendbe kellett tenni Dorogig, és akkor utána lehetett beszélgetni, vagy minden. Tehát ezek jók voltak, meg akkor volt mindig majdnem mindegyiknél egy futballmeccs a ottani kispapoknál, tehát ez a 60-as években volt. Volt, amikor a püspök úr fogadott bennünket.
Reverendát mikor kellett hordani, mikor nem kellett hordani?
Hát a reverendát azt mindig kellett hordani.
Épületen belül?
Belül és kint is.
Esztergomban, mikor mentetek sétálni?
Akkor... Én akkor is reverendába kellett. Uh-huh. Mert volt egy osztálytársam, aki könyvtáros volt, illetve ő volt az, aki kifelé menett, ugye bement a könyvesboltba, és hozott ki könyveket. Hát, vagy pedig, ha valamit te kértél, az ugye behozta, ha létezett az a könyv, és akkor volt ilyen könyvtár, kinyitott egy szekrényt, és ott volt ugye, csak itt csak azért megemlítem, hogy itt is volt szigor, mert én voltam, hogy mit olvassunk fel ebéd alatt. Ugyanis nem úgy volt, hogy elmondta a versikét, utána nem az, hogy te rögtön beszélgethettél, hanem fölment az egyik kispap, és olvasott egy könyvet. Mit tudom, Kempis Krisztus követése. Ezt sose felejtem el, mert én olvastam elég sok mindent, és elfogyott a könyv, vagy mit olvasni kellett, és akkor a Dékány Vilmos prefektus úr megbízott, hogy valami könyvet. Megbízott. És hát olvastam, mondom, hát a Graham Greene-nek a Hatalom és a Dicsőség. Erre láttam, hogy nem nagyon tetszik neki. A lényeg az, hogy végül belement, de kihúzatott belőle részeket. És akkor a Hatalom a Dicsőséget olvas. Nem érdekel, folytatáshoz kellett olvasni.
Értem.
Hát mondom, erre emlékszem, szóval Hatalom és Dicsőség. De lehet, hogy nem tudta a prefektus, hogy Sík Sándor mennyire felmagasztatta ezt a könyvet. Sík Sándor mondta, hogy ez a legkatolikusabb regény. De különben nagy tudású volt a dékány prefekt, historikus dolgokban is minden.
A nagy ünnepek, húsvét, igen, karácsony, az Esztergomi Bazilikában ünnepeltetek.
Az forgatókönyvszerűen. Szilvesztert, karácsonyt mi is ünnepeltük a szemináriumban. Tombola volt mindenki. Voltak jó könyvek. Na itt van, nem tudom, Gretnek öt kötete, vagy mit tudom én. 14-es szám, és akkor megnyerte valami. Uh-huh. Színdarabokat is adtunk elő.
És magyar iskola.
Az is volt, egyházirodalmi magyar iskola.
Az egy ilyen önképzőkör tulajdonképpen.
Igen. Ennek Kozma Imre atya volt egyszer az elnöke, vagy az több éven át. Tehát ilyen, én is tartottam egyszer egy előadást Tolá Miklósról.
Esztergomi érsekről.
Igen, ilyen évvele kapcsolatban.
Említetted, hogy bibliaolvasás. Honnan volt bibliátok? Volt elég biblia szemináriumban?
Hát
jutott mindenkinek?
Volt, mert badva, mindenkinek, akinek nem volt, az kaphatott.
Tehát a Békés Dalos féle, az akkor volt. Az de volt Ószövetség az nem volt elég kéznél valószínű.
Nem volt akkor. Ha ezt olvastuk, ezt a római kiadást.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, György Deák Márton nyugalmazott plébánossal beszélgettünk a 60-as évek elejé esztergomi szemináriumi emlékeiről. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.